Pár nap múlva megjött a belügyminiszter megerősítése. Nagyon meg volt nyugodva, most már igazán nyerekben van. A polgármester azt mondta, hogy nem sokára fel kell mennie a belügyminiszterhez tisztelegni, csak az értesítést várják, mikor fogadja. A lina ruhája szerdára elkészült. Felpróbálta, remekül állott. Egyáltalán linával valami csoda történt. Határozottan megfiatalodott, s visszakapta régi lányos kedvét. Állandóan dalolt, és oly kedves és friss volt, hogy nem lehetett ráismerni. A háború alatt esküdtek meg, és két gyermekük volt, Berci, negyedik gimnazista, és Kálmuska, 11 éves, első gimnazista. Ez is nagy rejtély volt az életükben, Lina nem akart több gyereket. Igaz, volt elég dolga és elég kiadása rájuk, mert nagyon szépen nevelte és szépen járatta a gyerekeit. Német nevelőnő volt mellettük, még kicsinyek voltak, de mióta gimnáziumba ment a nagyobbik, azóta már nem bírták költséggel, mert a fiúknak külön szoba kellett, és nem volt alkalmas szoba tovább a nevelőnő számára. Három szobájuk volt összesen, ő már régen proponálta, hogy menjenek nagyobb lakásba, de ez olyan olcsó volt, hogy kénytelenségből megmaradtak benne, és évről évre tologatták a lakás változtatást, mintha egyszer csak magától nőtt volna egy ház a számukra, ha szorgalmasan várnak. Pista olyan ember volt, aki szerette otthon kibeszélni magát, így aztán idegeneknek nem mesélte el titkos gondolatait. Linában jó segítő társa talált, mert Lina okosabb volt nála, s kritikával tudta nézni, amit ő elhamarkodik. Most napok teltek már el, és Lina úgy érezte, hogy az ura meg fogja állni a helyét, s nem rontja el ideáliskodásokkal a kitűnő pozíciót, amihez a véletlen juttatta. Nem mondta ő ezt, hogy alázkodjék meg, mert ő alapjában véve büszkébb volt az uránál, sőt, csodálta benne azt az alkalmazkodási képességet, amire ő nem is lett volna képes, hogy le tudja nyelni a váratlan visszautasításokat és az apró sértő helyzeteket. Éppen ez vigasztalta, hogy képes lesz az ura a nehéz feladatra, hogy átvergődjön a súlyos korszakon, amit mindenkinek át kell élnie, aki új hivatali helyzetbe kerül. Jaj, csak semmi közben ne jöjjön. Legjobban ettől a csütörtöki vacsorától félt, hogy ott ő valami sértést ne kapjon, mert ő nem képes arra, hogy lenyelje a békát. Ha őt nem ültetik megfelelő helyre, ha a háziasszony nem viseli magát vele szemben kellő tapintattal, akkor felőle élhetnek másik ezer esztendeig, ő ugyan többet nem nyitja rájuk az ajtót. De sokat gondolkozott ezen vasalás közben, s a fiai szakadatlanul szakadó ruháinak stoppolása közben. De nem tudta feltenni, hogy baj legyen. Ha már meghívták, kénytelenek lesznek úri módon viselni magukat. Utóvégre, s ezt ő is belátta, Pistának olyan helyzete van e pillanatban, hogy a takarék vezérigazgatója érdekből kénytelen vele jóban lenni. Na igen, a jóban léttel mindig az asszonyon keresztül erősíthető meg. Ha szövetségesnek akarják az urát, akkor vele is úgy kell bánni, mint a szövetséges szövetségesével. Kivadíthatja el hamarabb a főügyészt, ha nem a felesége. Tudják ezek ezt, és még mosolygott is finoman magában, kis beharapott szája, hogy íme, véletlenül még bizonyos befolyás is kerül a kezébe. Jó, hogy éppen ő, Szent Kálnai Lina, valaki lesz a városban. Magdalénára, az unoka nővérére is sokat gondolt. Ott lesz-e? Milyen ruhában lesz, és hogy fogja viselni magát vele szemben? Fiatalabb házasok nála, de azért nem érezte magát kötelezve, hogy levizíteljen a kultúrtanácsoséknál. Mi köze neki a kultúrához, mondta magában. Magdalénának nagyon rossz híre volt a korrekt és úgynevezett tisztességes asszonyok között. Hogy az urát nem szereti, ellenben hatalmi törekvések vannak benne. Ő miatta építették a nagy fasori villát, ő iparművészeti tervező is, művész, és a saját tervei szerint valami hallatlan fényűzéssel berendezett villát épített a legmodernebb német stílusban, téli kerttel és vízvezetékkel, autóval, sofőrrel, aminek kisebb városban természetesen veszett híre van. Egészen kisgyerek korukban találkoztak utoljára, azóta nem. Az intézetet ő itt végezte Zsarátnokon, de Magdaléna Pesten. Csak vakációra járt haza, s hogy az apjának, akinek nagy vaskereskedése van a főtéren, valahogy a háború alatt nagyon sikerült, őrült gazdagságban éltek, s egyáltalán nem volt semmi lehetőség az érintkezésre. No, mindegy, majd elválik, mondta magának, s az ujjai tovább kutattak a nadrágocskán még egy lyuk után. Ezt nem kell Magdalénának, mosolygott magában. Már csak azért sem, mert semmi gyereke sincs, terméketlen. A gyermekes asszonyok nagy magasságban érzik magukat a meddők felett. Mint megbélyegzetteket nézik le ezeket, a gyermekkincset semmiféle földi kincs nem pótolja az anyák szemében. Csak semmi zavaró közben ne jöjjön, akkor nincs baj. Ez volt a Lina megállapodása önmagával, s el nem tudta képzelni, hogy mi zavaró jöhetne közbe ilyen rövid idő alatt. És ekkor szerdán délután megérkezett Berci bácsi, a Pista nagybátyja. Lina úgy érezte, hogy lecsapott a mennykő.